A Lukács evangélium a 17. részéből olvasom Isten igéjét, a 20. verstől. Megkérdeztetvén pedig a farizeusoktól, mikor jöjj el az Isten országa. Felelt nekik Jézus, és mondta, az Isten országa nem szemmel láthatólag jöjj el. Sem azt nem mondják, hogy íme ott van, mert az Isten országa ti bennetek van. Azt gondolom, hogy nem vagyok egyedül, hogy amikor meghallom ezt a kifejezést, hogy Isten országa, akkor eszembe jut egy Zorán szám, amelyiknek az a címe, hogy kell a szennyei ország. Egy hely, mert ez a szám lényegileg arról szól, hogy kell lennie egy helynek, ahol jogosság, igazság, békesség van, ahol a dolgok kiegyenlítődnek, ahol mindennek meglátszik a maga valós arca és valós értéke. Az emberben nagyon mélyen ott van egy igény arra, hogy legyen egy hely, ahol a dolgok rendben vannak. Mert minél előrébb megyünk az életbe, annál inkább tudjuk, tapasztaljuk, látjuk, hogy hát ez a földi valóság nem az a hely, ahol a dolgok rendben lennének. Vagy csak nagyon ritka és kitüntetett pillanatokban. De hát hol ez az ország? És mielőtt erre a kérdésre megpróbálnánk válaszolni, tegyünk fel egy másikat. Kérdés ez nekünk igazán? Ez foglalkoztat bennünket a mindennapjainkban? Ez az a kérdés, amire úgy mindenáron keressük és akarjuk megtudni a választ. És ha őszinték vagyunk, akkor a többségünk azt mondja, hogy nem ez a bennünket meghatározó kérdés. Sokkal inkább izgat az, és talán jogosan, hogy ki tudunk-e jönni a hó végéig a fizetésünkből, vagy a nyugdíjunkból. Hogy milyen az onkológiai leletünk. A daganatunk jó indulatú, vagy rossz indulatú. Kap-e a gyerekünk munkát, itthon, Magyarországon, vagy ő is egy lesz, a közül a több százezer közül, aki külföldön keres, talál munkát, és talán véglegesen ott telepszik le. Egyáltalán. Van-e a gyerekünknek jövője, vagy ugyanaz a kilátástalan élet, halál, halt vár rá, mint amivel mi végig küzdöttük az életünket. És ugye, ha őszinték vagyunk magunkhoz, akkor azt mondjuk, hogy este, amikor letesszük a párnánkra a fejünket, akkor ilyen kérdések zakatolnak bennünk. Szép-szép, vagy vasárnaponként, vagy bibliaórán elhangzik ez a kérdés, hogy az Isten országáról, de kell ott fenn egy ország, valahol majd, talán, az életünkön túl. De az Isten országa tényleg olyan valóság lenne, ami alakítja az életünket, beleszól a problémáinkba, és meghatározza, hogy hogy alakul a mi életünk, meg esetleg a gyerekeinknek az élete. Valljuk be, hogy a legtöbbünk számára Isten országáról való gondolkodás egy szép elmélet, aminek nem sok köze van az életünkhöz. Vagy mégis? Jézus Krisztus azt mondja, a Máté evangélium 6.33 rögzíti így, hogy keressétek először az Isten országát és az ő igazságát, és ráadásul minden egyéb megadatik néktek. Arra vállalik Jézus garanciát, hogy ki tudjuk fizetni minden számlánkat? Hogy nem lesz rossz az onkológiai leletünk? Hogy a gyerekünk talál munkát? Igenis, meg nem is. Nem arra vállal garanciát, hogy könnyű, akadálymentes és szenvedésmentes életünk lesz. Hanem arra szólít fel bennünket, és arra hív el bennünket, hogy keressük először a vele való közösséget. Sokfajta módon le lehet ezt írni. keresik a közelségét, a tekintetét, a jótetszését, az akaratát. És akkor, ha ez van az első helyen, emögé nagyon sok minden rendeződik, és nagyon sok mindenben meg fogjuk tapasztalni a segítségét, a csodáját, a továbbvívő hatalmát. És akkor itt kérdezzük meg, hogy hol található az Isten országa. Hogy lehet oda eljutni? Tényleges helyet? Megvalósul ez valahol? Megvalósul ott, ahol mindenki Isten akarata szerint, de mondjuk egy ideális gyülekezetben? Vagy egy jövőbeli hely? Majd az életünk után, vagy a történelem után valamikor lesz egy ország, lesz egy hely, ahol igazság, békesség uralkodik, ahogy az előttem szóló is mondta, hogy ezt várjuk Isten országától. Itt a földön valósul meg, vagy valami földön kívüli és életen túli valóságban. Na, ebbe a kérdésbe szól bele az alapigény, ami így hangzik, hogy az Isten országa szíven netek van. De még mielőtt belemélyednénk ebbe, nézzük meg a szövegkörnyezetet. Megmondom őszintén, hogy én amióta Bibliát olvasok, ismerem ezt az igét, még talán az igehelyet is megtaláltam volna, de soha nem néztem meg, hogy milyen szövegkörnyezetben hangzik el ez a bibliai vers. Még azt is tudtam, hogy mióta teológus vagyok, hogy nagy vita folyik, van itt egy görög kifejezés, az Erzsumon, amit úgy is fordítanak, hogy ti bennetek, úgy is fordítanak, hogy ti köztetek, mind a kettőnek megvan az érrendszere. Nemrég olvastam egy nagyon igényes tanulmányt arról, hogy az ókorban ezt miért inkább úgy fordították, hogy ti bennetek, az utolsó századonban miért inkább úgy fordítják, hogy ti köztetek. Értelmezés kérdése, és igazán annak a kérdése, hogy a szöveg környezet alapján hogyan értelmezzük ezt a helyet. Mégis, és még egy dolgot nagyon fontos tudni, hogy ez az igehely egyedül a Lukács evangéliumában fordul elő. Lukács evangéliumának a sajátja. És Lukácsról azt kell tudni, hogy nem összeollózta az evangéliumát. Ha most mai képpel akarnék élni, és egy számítógépes hasonlattal, akkor nem Ctrl-C, Ctrl-V-t használ, amikor összerakta az evangéliumot, hanem azt mondja, az evangélium elején, hogy gondosan utána jártam mindeneknek. Hát érdemes odafigyelni, hogy mivel vonza összefüggésbe, hova rakja, milyen szövegkörnyezetbe rakja Lukács ezt az egyébként saját anyagát. Amit nyilván valakitől ő hallott, ő járt utána, biztos olvasta már a Máté Márk evangéliumot, ami akkor nagyjából kész volt, meg másokat is, de ő az az ember, aki gondosan utána megy mindeneknek. Hát érdekes módon ezelőtt a beszélgetés előtt, amit Jézus a farizeusokkal folytat, a tíz bélpoklos története van. Jézus meggyógyít tíz bélpoklost, akiből egy elküldi őket a papokhoz, a mózesi törvény értelmében ők mondhatják ki a tisztulásukat, és eközülük egy visszamegy hálát adni. Sokak szerint egy bélpoklos meggyógyítása, ráadásul egy zsidó bélpoklos meggyógyítása messiási jel. Az Ószövetségből is csak egyet ismerünk, egy bélpoklost, aki meggyógyult. Azt mondja nekik, hogy mutasd meg magad a papoknak, a hivatalosoknak, a népvallási vezetőinek. Hatalmas csoda. A lepra, a bélpoklosság most nem gyógyítható, megállítható ez a folyamat, de vissza nem fordítható. Tényleg azt érték át azok az emberek, hogy Isten országának ereje, hatalma megjelent közöttük. Erre mindenkinek oda kellett figyelni. Ezt mindenki meghallotta, szenzáció volt. Egyrészt, másrészt egy döbbenetes jel. Arról beszél, hogy korunkban, környezetünkben az Isten országának ereje megjelent. Na, ezek után írt Lukács arról, hogy Jézus megkérdezik a farizeusok, a korvallási vezetőit, és azt kérdezik tőle, hogy mikor jön el az Isten országa. Jézus korának az egyik, pont minden korszaknak megvan a maga kérdése. A maga gazdasági kérdése, politikai kérdése, vallási kérdése. Annak a kornak az egyik vallási kérdése pont ez volt, az Isten országára vonatkozott, hogy ez vajon egy meghatározható, a történelem menetébe is beleszól, és különösen Izrael sorsára kiható nagy esemény lesz, vagy csendben a másoknak való szolgálat útján valósul meg. Ez egy teológiai kérdés volt. És mintha Jézus arról kérdeznék, és így hangozna ez a kérdés, hogy te, akinek olyan nyilvánvalóan jelen van az életében Isten országának az ereje, neked mi a véleményed erről a fontos teológiai kérdésről? És itt álljunk meg. Milyen szándékkal kérdezik Jézus? Az erre a kérdésre adott válasz változtat-e bármit az ő életükön és gondolkodásukon? Mai életben nyelvén azt mondanám, hogy ezek az emberek szoronganak. És van mitől? Egy olyan jelenséggel találkoztak, ami ha jól értelmezik, amivel szembe kell nézni. Ha Jézus az, akinek mondja magát, akkor ez valamit alapvetően át kell, hogy rendezen az ő gondolkodásukba, viszonyulásukba, megrengeti egy kicsit a pozíciójukat, azt, amit betöltenek ennek a népnek az elitjében. Ezek az emberek szorongvannak. És jogosan. Én azt gondolom, hogy mi mindnyájan ismerjük a szorongást. 20 felül biztos, de szerintem 20 alatt is. Azt a megmagyarázhatatlan gyomorszáji érzés, amikor az ember nem tudja, hogy mi baj van, csak azt érzi, hogy szorong. Jaj annak, aki ezt nem tudja megfogalmazni, mert nagyon sokszor menekülünk a szorongásaink elől. Ebbe abba. Van, aki hangosságba, van, aki munkába, van, aki abban, hogy másokat vádol. Ismerek valakit, aki annyira szorong, és annyira nem tud ezen próbálni, hogy a legkisebb kritikát olyan személy elleni támadásnak éli meg, hogy ilyen nagy tüzérséggel válaszol rá. Ezek az emberek is szoronganak. És egy nagyon jellegzetes, és ilyen csúnya kifejezést fogok használni, elhárító mechanizmushoz fordulnak. Állítólag ez a férfi a tipikus elhárító mechanizmusa. Úgy hívják, hogy intellektualizálás. Szerintem nők is hallanak erre. Azaz egy elvi kérdésbe menekülünk bele, egy teológiai kérdésbe. Mikor jön el az Isten országa? Jó kérdés? Jó kérdés. Köze van a szorongásokhoz? Nincs köze a szorongásokhoz. A szorongásoknak ahhoz van köze, hogy kicsoda ez a Jézus. Mit csináljunk azokkal az erőkkel, amik a munkássága nyilván révén megjelennek? Ez kérdés neki. Ez tőlem semmi. Jól el lehet velük beszélgetni. Na, ebben a kontextusban hangzik el Jézus válasza. Tulajdonképpen ezek az emberek nem azt a kérdést teszik fel, ami az ő valóságos kérdés, hanem egy a korban megfogalmazódó olyan kérdés, amiről lehet beszélni, de igazán elmegyünk a lényeg mellett. És a kérdésnek ebből a felemásságából, ha teszik kicsit hamisságából, a valódi problémát elhárító voltából kell nekünk hallani Jézus válaszát, aki azt mondja, hogy az Isten országa nem szemmel láthatólag jő el, az Isten országa ti bennetek van. Vagy élesebben, valaki ezt így fogalmazta meg, hogy az Isten országa a belsőtökben valósul meg, ha hagyjátok. Az Isten országa nem valami olyan, bár mi most egy egész délelőttet szállunk rá, ami akkor formálja az ember életét, a komoly elvi vitákat folytat róla, hanem akkor, hogyha hozzá elközelő, az őt megérinteni akaró isteni szót komolyan veszi. Nem az az igazi kérdés, hogy mikor, hanem hogy hogyan, hol kezdődik, milyen módon kezdődik. Mert Isten országának munkája mindig belülről kifele hat. Ha én szóba állok az Isten országa hozzám elhangzó üzenetével, akkor elkezdődött az Isten országa munkája. Engem nagyon megdöbben, hogy Jézus nem folytatja ezt a beszélgetést. Helyette mit csinál? És itt érdemes megnézni a szövegkörnyezet következő részét. Mondta pedig a tanítványoknak. Eljön az idő, amikor kívántok látni egyet az ember fiának napja közül, és nem látjátok, és mondjátok majd, és elmondja az Isten országa eljövetelének a jeleit. Odafordul azokhoz, akik az igazi kérdéssel foglalkoznak, akiknek már elkezdődhetett az Isten országának a munkája. Tudjuk, hogy részlegesen, tudjuk, hogy nem tökéletesen. Látjuk majd még később ezeket az embereket elfutni Jézus körül, látjuk Pétert, megszabadni őt, sok-sok mindent látunk. Mert az Isten országának a megvalósulása itt ebben a földi realitásban mindig töredékes, mindig keveredik velünk a lényünkkel, a bűneinkkel, a töredékességünkkel. De bennük már elkezdődött. Őket már érinthette az Isten országának az üzenete. Ők már elkezdték keresni Isten országát és az ő igazságát. És Jézus nekik azt mondja, hogy egyébként el fog jönni. Egyébként lesz majd a világtörténelemnek egy pontja, amikor Isten országának az uralma kiteljesedik. És elmondja, hogy sok hamis előjel jelenti ezt, hogy de összetéveshetetlen lesz. És azt is elmondja, hogy Isten országának az eljövetele, és tegyük hozzá kiteljesedése, mindig össze van kötve azoknak a szenvedésével, akik keresik Isten országát. Hol van az Isten országa? Így lehetne talán összefoglalni, hogy ott, ahol Isten uralma az ember belsejében, biblikus szóval a szívében, az emberi személyiség középpontjában elkezdi a maga munkáját. Ebben a szöveg összefüggésben hadd mondjam azt, hogy ott, ahol a valós kérdéseket teszik fel. Ahol így vagy úgy nem mi kérdésekkel foglalkozunk. Ahol a szorongásainkat szorongásoknak nevezzük. És elkezdünk azon gondolkodni, hogy mi is szorongok én tulajdonképpen? Annyira? Ahol ez történik, ott elkezdődik egy titokzatos és rejtett folyamat, amit nyomokban úgy meg lehet látni emberekben, gyülekezetekben, intézményekben, amelyek mindig töredékes itt a földi valóságban, és a Szentírás arról tesz bizonyságot, hogy ami majd egyszer a történelemben megvalósul, láthatóvá lesz. Kell ott fenn egy ország. Arról beszélt Anna, hogy maga a puszta létünk azt mondja el, hogy több az ember annál a testi földi valóságnál, mint ami látszik. És mindnyájan tudjuk, hogy többnek kell lenni az életnek, pusztán annál a fizikai létnél, amit úgy végig küzdünk annak a 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 évnek. Van egy ország, az Isten országa, amelyiknek ha a részesei leszünk, annak igenis köze van a kifizetendő számlájunkhoz, a betegségeinkhez, a gyerekeink jövőjéhez, mindennek, ami ebben a földi életben van. De ennek az országnak a munkája belül kezdődik el. Úgyhogy nem hárítjuk el az Isten kérdéseit, nem hárítjuk el azokat a provokációkat, amivel az életünket megközelíti, hogy hagyjuk, hogy a dolgok, a valós arca, a bennünk lévő dolgok meglátszódjanak, és akkor elkezdődik egy folyamat, ami soha nem fog véget érni az életünkben, és ami egyszer ki fog teljesedni a történelemben. Hadd mondjam azt még egyszer, ami számomra ennek a bibliai helynek most a leghitelesebb fordítása lesz. Mi így hangzik, hogy az Isten országának a munkája minden kezdődik el. Ezen áldjon meg minket az örökké való Isten.